Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az izraeli hadsereg hetedik napja folytatja támadásait a Hezbollah ellen Libanonban. A hétvége az Izrael által likvidált Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezére halálától volt hangos. Van olyan elemző, aki azt mondja, hogy az arab világ hősének tekintett messianisztikus sejknek a meggyilkolása példátlan eszkalációhoz vezethet a közel-keleti konfliktusban. Mások szerint azonban a totális háború sem Izraelnek, sem Iránnak nem érdeke, így Libanon sem fog lépni. A libanoni síták bosszúért kiáltanak, a hasonló események tanúsága szerint azonban inkább visszafogott válaszra kell számítani. Bárhogy is legyen, a közel-keleti események dinamikája változni fog az elkövetkezendő időszakban. En Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Mit jelent ön szerint Hassan Nasrallah likvidálása a közel-keleti konfliktus esemény sorában? Fordulatot hozhat, vagy minden megy a régiben?
Az, hogy teljesen a régiben benne minden, az eléggé valószínűtlen. De az, hogy itt most minden őtől elfüggött volna, ezt azért megkérdőjelezném. Hassan Nasrallah egy közismert személyiség, ez tényes való. Azt mondanám, hogy talán valóban az egész közel-keleten, bár ennek is vannak korlátai, hiszen amint ön a felvezetőben is mondta, ő egy síita vallási vezető személyiség volt, ráadásul Libanon, az arab világ ennél sokkal szélesebb, tágasabb, az arab népességnek, körülbelül 400 milliós népességnek azért csak egy csekély töredéke síita. Sőt, hát mondhatjuk, hogy az arab népességen belül a síták, Libanonban van egy jelentős közösség, illetve Irakban, de a síták nagy többsége mai Iránban él. Tehát ezt így, hogy az egész arab világra szólóan az ő jelentősége, mondjuk úgy, hogy változó, hiszen egy ismert politikai személyiség, aki az Izraellel szembeni ellenállásnak volt az egyik vezetője, de ugyanakkor nagyon síita is, ugye látjuk, hogy turbános, tehát vallási vezető, aki nem biztos, hogy szunnita tömegeket is meg tud szólítani. Minden esetre itt inkább ez az Izraellel szembeni ellenállás, illetve az Izrael részéről tapasztalt és látható most már egy éve folyó nagyon komoly különböző módokon végrehajtott hadviselés, amelynek egy része az, hogy válogatott politikai vezetőket lőnek ki, akik politikai ellenfeleik. Hát ez szerintem sokkal többet hozzátesz még Nasrallah személyiségéhez és az ő likvidálásának a körülményeihez, mint egyébként esetleg tenne.
Megjósolható az, hogy mi lesz a Hezbollahnak a sorsa? Azért kérdezem ezt, mert a hírek szerint a Beirutban végrehajtott múlt pénteki légitámadásban, amit Izrael követett el, nem csak a Hezbollah vezetője Hassan Nasrallah vesztette életét, hanem a szervezetnek egy másik vezető alakja is, Nabil Kauk, akit azt mondják róla, hogy ő volt kiszemelve Nasrallah lehetséges utódjának.
Hát több név is forgott itt az elmúlt egy vagy két napban, ezt ugye nyilván nem tudjuk innen igazolni. Az biztos, hogy önmagában a vezető, sőt a vezetők likvidálásától maga a mozgalom, maga a szervezet nem tűnik el. És amikor ránézünk arra, hogy ezekben a likvidálásokban mennyi civil halálos áldozat esik áldozatul, akkor vélhetően azt gondoljuk, hogy ennek a mozgalomnak, amelynek nagyon erős népi gyökerei és támogatottsága is van, még ha nem is feltétlenül kifejezetten csak a katonai szárnynak, akkor ez nyilván újra termelődik, sőt újabb és újabb tömegeket vonzhat vagy hozhat hozzájuk.
Ön szerint a Hezbollah fel fogja vállalni mindezek után a teljes körű háborút Izrael ellen? Azt tudjuk, hogy Libanon legjelentősebb politikai és katonai erejéről van szó. Van egy, hát én azt olvastam, hogy egy 150 ezres rakétaarzenálja. A föld legjobban felfegyverzett nem állami szereplőjéről van szó, amikor a Hezbollahról beszélünk.
Ugye a Hezbollahkal az is a probléma, hogy őt nem mondhatjuk egyértelműen nem állami szereplőnek, hanem azt mondhatjuk, hogy egy félállami szereplő, hiszen a Hezbollah tagjai benn ülnek a libanoni parlamentben, benn ülnek általában a libanoni kormányban, tehát ők részt vesznek az állam életében és az államigazgatásban, és ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet, amikor Izrael állam, amikor a Hezbollahot támadja, akkor óhatatlanul Libanon államot is támadja, és nem csak Libanon állam területét, és nem csak Libanon állam állampolgárait, hanem libanoni politikai élet szereplőit is. Tehát őt nem lehet egyértelműen nem állami tényezőnek nyilvánítani, mint mondjuk a Hamasszal ezt meg tudjuk tenni. A Hezbollah egy sokkal komplikáltabb helyzet. A helyzetet bonyolítja, hogy maga Libanon egy igen nehéz gazdasági, politikai helyzetben, gyakorlatilag gazdasági összeomlásban van, és hát ez az Izraellel való küzdelem, ami időről időre fellángol, de hát tagadhatatlan, hogy most egy új szakaszba látszott lépni nem olyan régen. Ugye a gázai, tulajdonképpen a gázai háborúval is kapcsolatban nagyon nehéz helyzetet terem, tehát hogy ez klasszikus háború vagy nem klasszikus háború, azon lehetne vitatkozni, de ehhez nyilván katonai szakértők kellenének. Minden esetre Libanon állam maga még nem hirdetett háborút, miközben az államnak egy része és az állami tényező egy része az gyakorlatilag tényleg háborúban áll Izraellel, úgy tűnik.
És azt is figyelembe kell vennünk, hogy úgy áll háborúban az államnak egy része Izraellel, hogy nem csupán a Hezbollah tagjait likvidálja Izrael, hanem civilek is áldozatok. Mindeddig Beirutnak a külvárosi részét bombázta az izraeli hadsereg. A ma reggeli hírek arról szóltak, hogy már a főváros központjába is volt rakétatámadás. Illetve beszélni kell a csipogós támadásról, amelynek szintén voltak civil áldozatai.
Igen, ugye ez egy Libanonról azt kell tudni, hogy az emberiség egyik legrégebb óta lakott területe. Ugye, ha belegondolunk, a történelmi tanulmányaink is rögtön az ókorban valahol itt is kezdődnek. Ez az, ahol feltalálták a föníciaik a pénzt. Ez az, ahol kereskedelmi utak mentek. Tehát ez mindig is egy sűrűn lakott terület, és ez ma a modern körülmények között sem más. Tehát akkor, amikor kilőnek egy vélelmezett terrorközpontot, vagy hadiszállást, vagy raktárat, akkor szinte bizonyos, hogy nagyon komoly civil áldozatokkal kell számolni. Itt az a kérdés, hogy ezt azok a vezetők, akik erre a támadásra a parancsot adnak, felvállalják-e. Ilyenkor jön a másikféle magyarázat, hogy igen, de ez vagy az a szervezet elrejtőzik a lakosság közé. Csak ezzel meg az a probléma, hogy ezek a szervezetek általában a lakosság részét képezik. Tehát nagyon nehéz elkülöníteni, egy kicsit a gerillákhoz lehetne hasonlítani, ugye a városi hadviselés az egy külön módszertan, óriási civil áldozatokkal jár, hát Gázában is tudjuk, a gázai övezetben is már több mint 40 ezer halálos áldozat van. Libanonban is, amint támadások érik, főleg a várost, városközpontokat, egyértelmű, hogy biztosan, hogy hatalmas nemzetközi civil áldozatokra kerül sor.
Endrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa mai napra kész vendége. A közel-keleti konfliktusról beszélgetünk annak kapcsán, hogy a hétvégén Izrael likvidálta Hassan Nasrallah-t, a libanoni Hezbollah síta milíciának a vezetőjét. Szó volt itt arról, hogy a Hezbollah az valahogy ilyen egy félállami szereplő, valahogy úgy kell elképzelni, mint államot az államban. Arról beszéltünk itt az imént, hogy a Hezbollah indít-e háborút Izrael ellen, de hogy nem egy ország a Hezbollah, az ország az Libanon, és ebben az országban a síták mellett vannak keresztények, vannak drúzok, vannak szuniták. Hogy kell elképzelnünk ezt az 5,5 millió fős országot? Említette ön, hogy a föld egyik legrégebb óta lakott területe. Mondjuk el a hallgatóinknak, hogy egy nagyon pici országról beszélünk, tehát a területe nagyjából megegyezik Harita és Kovászna megye területével, milyen 10 000 négyzetkilométernyi körülbelül.
Libanon egy nagyon érdekes állam, és igazából ebben a formájában ezen határai között az első világháború utáni rendezések következtében jött létre, ugye az Oszmán-Török Birodalomhoz tartozott korábban. És ez az első világháború utáni rendezésekben francia mandátum terület lett. Nagyon sokáig, még sokan ma is azt mondják, hogy igazából kiszakították Szíriából, Nagy-Szíriából, és ennek az oka pedig az volt, éppen a jelenlévő keresztény közösségek védelme volt, amihez a francia hatóságok nagyon ragaszkodtak volna. És ezért egy olyan különleges államot hoztak akkor létre, amely egy ilyen konfesszionális, tehát felekezeti államnak lenne nevezhető, és ez abban látszik leginkább, hogy az állam főbb állami posztokat elosztották alkotmányban rögzítve a különböző vallási közösségek között. Tehát Libanon elnöke az mindig maronita keresztény kell, hogy legyen. Libanon miniszterelnöke mindig szunnita muszlim, és libanoni parlamentnek az elnöke az mindig síita muszlim. Igen ám, csak hogy ez a probléma ezzel, hogy közben ugye eltelt most már lassan 100 év, sőt már több mint 100 év, és így és megváltoztak a demográfiai arányok, már a keresztények jóval kevesebben vannak, a síita muszlimok száma még a szunita muszlimokhoz képest is jelentősen megnövekedett, de ettől függetlenül ez a politikai pozíciók elosztása, ez máig rögzítve van. Ráadásul, mint mondtam korábban, Libanon az egyik legrégebbi síita közösségnek is a helyszíne. Olyannyira régi síita közösség, hogy amikor a 16. század legelején Iránban arról döntenek, hogy áttérnek a síita iszlámra, hogy megkülönböztessék magukat a szunnita oszmán-török birodalomtól, amellyel harcban álltak ők is, nem csak mi annak idején, csak ők a másik oldalon, akkor ebből a libanoni síita közösségből hozzák azokat a síita mollákat, én úgy szoktam mondani némi rossz áthallással, hogy az ők elért püspökeiket, akik őket áttérítik a síita iszlámra. Tehát innentől kezdve ezért van az, hogy amikor arról beszélünk, hogy Irán így meg úgy támogatja Libanont, meg a libanoni síitákat, bármennyire is a politikai célokról beszélünk és a politikai érdekekről, mindig tudni kell, hogy ott van mögötte egy történelmi és egy nagyon mély érzelmi kapcsolat is, ami összefűzi a síitákat. Na most a libanoni síita közösségnek volt a vallási vezetője Hassan Nasrallah, akit ugye most likvidáltak, és azt is elmondják most a halála kapcsán a különböző források, hogy már az őt megelőző közösség vezetőt is 32 évvel ezelőtt az izraeliek likvidálták, tehát már volt erre is példa korábban. Úgyhogy egy kis országról van szó, amely nagyon sokáig egyfajta mintaországként is szolgált a Közel-Keleten. 70-es években még úgy beszéltek róla, mint Közel-Kelet Svájca, pénzügyi központ, kulturális központ, könyvkiadás központja, és így tovább. Tehát azután volt egy nagyon komoly másfél évtizedes libanoni polgárháború, és azután pedig hát ez a helyzet. Úgyhogy ha talán visszatérek arra, hogy ön azt kérdezte, hogy a Hezbollah indít-e háborút, Nasrallah sejk maga is azt mondta még 2-3 évtel ezelőtt is, hogy nem akarunk háborút. Tehát, hogy nyilván valamiféle bizonyos határok között tartott fegyveres konfliktusra gondolt, de hát ezt már így utólag nehéz megmondani.
Tehát van egy, mondhatom azt, hogy széttöredezett ország, hogyha vesszük a keresztényeket, a szunitákat, drúzokat, sítákat, hogyan viszonyulnak, tehát azt tudjuk, hogy a síták hogyan viszonyulnak a háborúhoz. Hogyan viszonyulnak a többiek, a keresztények, a szuniták, a drúzok?
Hát pont ez a helyzet nehézsége, amiről az előbb itt beszélgettünk, hogy nem az egész ország állhatban, vagy nem az egész ország, de a síták nagy számban laknak az izraeli határ környékén. Ugye amikor azt halljuk a médiában, hogy az izraeli határvidéket ki kellett üríteni, mert hogy Libanon felől, a Hezbollah felől érkeznek a rakéták és a dróntámadások, ez ugyanúgy igaz, sőt lehet, hogy nagyobb számokról beszélünk, a libanoni oldalon, ahol szintén legalább 100 000 embernek kellett elhagyni az otthonát a határságban. De az izraeli cél az lenne, hogy egy bizonyos határságban, amit ha jól emlékszem 30 kilométerben szabtak volna meg, ott ne legyenek Hezbollahos fegyveres erők és fegyverek, fegyverraktárak, hogy ez mennyire tartható ennek a követelésnek, a végrehajtása, azt én nem tudom megmondani. De a Libanon többi része, tehát akik távolabb vannak a konfliktusoktól, a fegyveres konfliktustól, a mindennapoktól, ők hát nyilván szeretnének is távol maradni, azzal együtt, hogy nyilván a civil áldozatok, őket is egyre inkább a Hezbollah mögé, a Hezbollah a szimpatizánsok közé sodorják. Viszont az, amikor Beirutban, a fővárosban következik be ilyen nagy robbanás, vagy ilyen nagy támadás, akkor ott nincsen síta, szunnita, keresztény, meg drúz, meg nem tudom még mi más, hanem akkor ott mindenki szenved, ezt mindenki éri, mindenkit ér, tehát azt gondolom, hogy ennek az egész országra nézve komoly nagy hatása van, és hát nem fogja elősegíteni az Izraellel kapcsolatos békülékeny hangulatot.
Beszéltünk arról, hogy Nasrallahnak a likvidálását követi-e bosszúnos. Abból indulunk ki, hogy a Hamas vezér Ismail Haniyeh likvidálását, teheráni likvidálását nem követte nagyobb bosszú. Qasim Soleimani, az iráni forradalmi gárda hősként tisztelt parancsnokának a bagdadi, talán 4 évvel ezelőtti meggyilkolását. Igen. Szintén nem, az sem vezetett nagy eszkalációhoz, tehát itt arra kell számítani, hogy ebből sem lesz azonnali válasz.
Hát nézze, az látszik mindezekből a példákból, amiket ön is mondott, hogy sem a térség államai, sem a térség komoly nagy szereplőit, most a Hezbollahra gondolok, nem akarnak háborúzni. Tehát igazából senkinek nem áll érdekében a háborúzás. A Hezbollahval kapcsolatban azt lehet elmondani, és több elemző részletesen kifejtette, hogy még 2006-ban a libanoni-izraeli háború idején a Hezbollahnak nagyon komoly tömegtámogatása volt, egész Libanonra vonatkoztatva is. Ez most ma nincs így, hiszen a Hezbollah, mint említettem, maga is kormányzati pozícióból részesedvén, illetve bizonyos területek fölött az önkormányzatiságot, a rendfenntartást, a szociális segélyek kezelését, és így tovább ő maga kezelve a gyakorlatilag összeomlott libanoni gazdaság mellett mára nem élvezi a tömegtámogatást, ugye nem tudja úgy kiszolgálni a közösséget, és ehhez képest még a háborús viszonyt, még egy nyílt és nagy kifejlett háborút magára vonva, ez nem használna semmiképpen sem a Hezbollah érdekeinek, sem a megítélésének a libanoni társadalomban. De ugyanúgy ugye Iránt szokták emlegetni, hát ön sorolta itt most, egyik esetben sem volt olyan válaszcsapás, kisebb válaszcsapások, igen, kalkulált válaszcsapások, amelyek előre kalkulált veszteségeket, de kisebb veszteségeket okoznak, azok igen. De nem akar Irán sem háborúzni. Hogy itt most úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban Izrael az, amely szépen sorba megy végig, és hajtja végig a saját védekezési elképzeléseinek megfelelően a különböző csapásokat, és szépen sorba komoly politikai ellenfeleket iktatnak ki.
Olvastam olyan elemzői véleményt, miszerint Irán csak akkor akar majd háborúzni, amikor ott lesz a kezében az atombomba, ami aggasztva. Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy Iránnak a legfelsőbb vezetője egykor iszlám ellenesnek minősítette az atomfegyvert, és fatvában saját vallásjogi döntésével tiltotta meg az atomfegyvernek a gyártását. Ez a 90-es években volt, azóta több minden történt, Iránban is. Tehát a kérdés, hogy igazuk van-e azoknak, akik azt mondják, hogy ha majd Irán nagyon megerősödik, akkor fog igazi háborút kiáltani?
Ez egy nagyon nagy kérdés. Változatlanul azt gondolom, hogy Irán nem akar háborúzni. Ez a fatva, ez ma is hatályos. És ez a fatva egy nagyon komoly gátat jelent.
De hát az tény, hogy van atomprogramja Iránnak?
Atomprogramja van, de Magyarországnak is van, úgy hívják, hogy paksi atomerőmű. Tehát, hogy ne keverjük össze, hogy az atommal azért veszélyes bármit is mondani, mert kettős felhasználású ugyanúgy van civil, mint katonai felhasználása. Az iráni nukleáris program mindmáig nemzetközi ellenőrzés mellett civil körön belül van, nem lépte át azt a bizonyos küszöböt. Az egy másik kérdés, hogy sok minden előrehaladás történt, technikai előrehaladás is, de Irán nem régiben is bejelentette, azt hiszem talán éppen az újonnan megválasztott elnök is, hogy Irán hajlandó leülni, tárgyalni és visszatérni ahhoz a bizonyos atomalkuhoz, amit azért legyünk őszinték, nem az irániak mondtak föl, sőt, Irán részéről máig nincs felmondva. Donald Trump lépett ki belőle, és ezzel hát egy beláthatatlan, és szerintem az egész emberiség számára nézve nagyon veszélyes és káros láncsorozatot elindítva. Na most az, hogy Irán megerősödik, vagy nem erősödik, ez megint egy nagy kérdés, hogy ezen mit értünk. Ugye Irán is egy hatalmas ország, körülbelül 85-86 milliós lakossággal. Ennek a lakosságnak a túlnyomóan nagy része, több mint kétharmada már a forradalom után született, nincsen forradalmi emléke. Ha van valami emléke, akkor sokkal inkább az iráni-iraki háború, ami ugye egy 8 éves háború volt a forradalom utáni években, az tud meghatározó élmény lenni, de már az után is, főleg az után születtek generációk. Nem véletlen, hogy Ali Khamenei ajatolla a forradalom 40. évfordulóján, azaz 2019-ben meghirdette a forradalom második szakaszát. Mert hogy elvesztették a fiatal generációkat, és próbálják őket újra bevonzani, ez egyre nehezebben megy. Tehát Iránban van egy komoly társadalmi átalakulás, ugye a társadalmi szerkezet megváltozása miatt, van egy komoly, egy óriási gazdasági válság, hiszen azért egyetlen ország sem állt ennyi évtized alatt ilyen kemény nemzetközi szankciók alatt, ami a gazdaságra is óhatatlanul nagyon komoly hatást gyakorol. És akkor a politikai válság, hogy Irán ugye politikailag megbízhatatlannak van jellemezve, és hát való igaz, hogy a közel-keleti térség konfliktusaiban Irán egy regionális hatalom. Ezzel persze nincsen így egyedül, hiszen Izrael is regionális hatalom, de mondhatnánk Törökországot is, amely ráadásul NATO-tag, és mondhatnánk Szaúd-Arábiát is. Irán viszont ugye pontosan azért, mert hogy évtizedek óta az Egyesült Államok célkeresztjében van, és hát időről időre ugye külföldi csapatok veszik körül, lásd afganisztáni háború, az Irán keleti szomszédja, iraki háború, Irán nyugati szomszédja. Az irániak megtanulták a leckét, hogyha az Egyesült Államok valahol rendszert akar váltani, akkor ezt meg is csinálja. És ők ebből a szempontból készülnek, és ennek alapján fejlesztették ki, vagy szervezték meg ezt a bizonyos ellenállás frontja, ilyen lazább inkább lazább, tehát ne szövetségrendszernek képzeljük el, ez nem úgy működik, mint a NATO vagy egy katonai szövetség, de egy kapcsolatrendszer, ami az elrettentés részét képezi az ő számukra, ezek a különböző csoportok. A Hezbollah tagadhatatlanul az a legerősebb elem, de mint mondtam, a Hezbollahval egy nagyon különleges kapcsolat van. Úgyhogy Iránnal kapcsolatban, amikor mondjuk amerikai elemzők próbálják a helyzetet jellemezni, három eset, három ügyet, három kérdést szoktak az asztalra tenni. Az egyik az ön által is említett nukleáris kérdés. Ez, mint mondom, a mai napig, bár a gyanú folyamatosan fönnáll a nemzetközi közösség egy bizonyos része felől, mert például Kína meg Oroszország kevésbé aggódik emiatt, az iráni rakétaprogram, illetve Iránnak a térségbeli működése, aktivitása, és itt általában erre a bizonyos ellenállás frontjára gondolnak. Ebből kiindulva úgy tűnik, mintha Irán erősödne, ez is lehetséges, nem zárhatjuk ki. Ugyanakkor viszont azt is elmondhatjuk, hogy tény és való, tisztán látjuk az ön által felsorolt esetek és a közelmúltban történt egyéb esetek mellett pont az ellenállás frontjának bizonyos kulcs szereplőit, akár szervezeteit, akár személy szerint szereplőit érték ezek a támadások és ezek a likvidálások, amelyek valamilyen módon nyilván Irán regionális pozíciójának a megrendüléséhez, vagy legalábbis a bizalom megrendüléséhez vezetnek. Hogy ez hova fog vezetni, hát azt szerintem ebben a pillanatban ember meg nem tudja mondani.
Tehát, hogy ilyen ellenállási frontról beszélünk, meg szó volt arról, hogy Irán a térségben egy jelentős hatalom, ugyanúgy, ahogy Szaúd-Arábia vagy Izrael, az tagadhatatlan, hogy Teheránnak kapcsolata van a Hezbollah-hal, a Hamasszal, a jemeni huszikkal, és hogyha innen nézzük a történetet, akkor Irán a közel-keleti térségnek egy destabilizáló tényezője.
Iráni szempontból meg ő csak védekezik és elrettent. Egyébként ezzel sem vagyok teljesen ennyire biztos, hogy ezt így kijelenthetném. Én nem vagyok benne biztos, hogy mindezek a szereplők egymással is nem beszélnek, hiszen például másfél évvel ezelőtt éppen Irán és Szaúd-Arábia kiegyezett egymással, megegyeztek egymással. A perzsaöbből arab országai most már évek óta folyamatosan javítják a kapcsolataikat, a közös együttélésre rendezkednek be Iránnal, nem pedig a háborús konfliktust keresik Iránnal szembe. Törökország és Irán viszonya meglehetősen hullámzó, de bízhatnak egymásba az 1639-es Kaszre-Sirini békekötés óta, hogy nem támadják meg egymást. Tehát a térségen belül is, a térség szereplői között is nagyon komoly változások mennek végbe. Azt azonban látni kell, hogy Izrael meglátásom szerint a térségben nagyon-nagyon, de világszerte is nagyon sokat rontott pozícióján ezzel a politikával, és az izraeli szakértők is vannak, akik megemlítik. Megítélés, és akkor, amikor civileket és nőket, gyerekeket, kórházakat, mecseteket, iskolákat érnek ilyen szintű támadások, ami izraeli szempontból nyilvánvalóan indokolható, az az egész térséget Izrael ellen fogja még jobban hangolni. És megjegyzem, hogy nem is csak az egész térséget, hanem hát nézze meg azt a videófelvételt, amikor az ENSZ-től kivonulnak a képviselők túlnyomó nagy része Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök beszéde alatt.
Beszéljünk egy kérdés erejéig arról, hogy hírügynökségi beszámolók szerint a Fehérház hát nem fogadta kitörő lelkesedéssel Hassan Nasrallahnak a likvidálását. Egyes beszámolók szerint Izrael arról tárgyalt a művelet kivitelezések közben Washingtonnal, hogy tűzszünetet szeretne kötni a libanoni fegyveres szervezettel, a Hezbollah-hal. Mi történik Izrael és Amerika között?
Hát inkább az látszik, hogy az Egyesült Államok próbálna tűzszünetet létrehozni itt a libanoni fronton is és a gázai övezetben is, és most ebben a szakaszban Izrael az, amely elutasítja ezeket a kezdeményezéseket, tehát Libanonnal kapcsolatban amerikai-francia kezdeményezés volt, ugye a franciák még mindig éreznek egy kis vonzalmat vagy kapcsolatot Libanon irányába. Igazából az Egyesült Államok megítélésének is nagyon-nagyon rosszat tett az egész térségben, amit mi nálunk nem nagyon jelenik meg, tehát mi sajnálkozunk a civil áldozatok, bármelyik oldalon levő civil áldozatok miatt, de azt például nem vesztük figyelembe, vagy nem tartjuk számon, hogy mindezeket az akciókat Izrael amerikai lőszerekkel és amerikai fegyverekkel hajtja végre. És ezek a lőszer és fegyverszállítmányok, ezek ma is mennek. A kongresszus most hagyott jóvá megint egy nagy szállítmány. Úgyhogy ezt viszont a térségben mindenki nagyon-nagyon tudja és észreveszi, és hát az Egyesült Államoknak a renoméja is gyakorlatilag bezuhant olyan szintre, ahol azt hittük, hogy már annál lejjebb nincs, de még mindig van. Gondoljon bele, hát itt a sok ezer, tízezer halálos áldozat, amikről beszéltünk itt, hogy azokat nem mind Izraelbe gyártott fegyverekkel és lőszerekkel hajtják végre. Azokat, ha nem kapná, ez nagyon sok olyan értékelés és számítás van, hogyha Izrael nem kapná folyamatosan az utánpótlást az Egyesült Államoktól, fegyverben, lőszerben, akkor nem tudná fenntartani ezt a küzdelmét, ezt a védekezését, ezt a stílusú védekezését, illetve így is nagy kérdőjelek vannak, hogy vajon ez meddig mehet. És akkor a nagy kérdés az lesz, hogy egy következő amerikai elnök vajon mit fog lépni ebben az ügyben.
Utolsó kérdés, hogyan hat ki ránk az, hogy a Közel-Kelet jelenleg egy puskaporos hordó? Nyilván lehet azt mondani erre, hogy hát eddig sem volt más, eddig is puskaporos hordó volt, csak hogy most egyre kisebb a kanóc, úgy tűnik.
Hát én azt gondolom, hogy ugye senki nem mondja ki, hogy most háború, effektíve háború zajlana, kivéve Netanyahu miniszterelnök urat, aki mondta már a gázai háború elején is, de azt gondolom, hogy az egész világot és minket is érint az, hogy milyen hatalmas most már a civil áldozatok, illetve az épített infrastruktúrában esett kár, és ennek a száma és mértéke. Tehát most már hatalmas romok hevernek, ki fogja azt eltakarítani, ki fogja azt felszámolni, ki fogja a vízvezetéket helyreállítani. Gázában nincs víz. Gondoljon bele, hogy meleg van még ott, kint vannak az emberek az utcán, honnan lesz víz, honnan van élelmiszer, hogy ne terjedjenek a betegségek, honnan van gyógyszer. Tehát itt rengeteg olyan kérdés van, amire azt szoktuk gondolni, hogy mi európaiak fogékonyak vagyunk a humanitárius szükségletekre. Hát az igazság, hogy a Közel-Kelet most nem így látja.
En Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.